És végig tudom mondani azt, amit szeretnék. Nagyon örülök, hogy ennyien megjelentetek. Örülök, hogy nem úgy jártunk, mint az a püspök, akiről egyszer hallottam, hogy elment vendégprédikálni, és hát szinte senki nem jelent meg a templomba, teljesen üres volt. És az Isten tisztelet után oda hívta a lelkészt, és hát felháborodva mondta neki, és azt mondta, hogy hát szólt maga a gyülekezetnek, hogy jövök. És azt mondja, hogy hát uram, én nem szóltam, de valahogy úgy látszik, mégis megtudták. Na hát örülök, hogy ti is megtudtátok, hogy miről lesz ma este szó. A hitéletidő a témánk, hogy nehéz helyzetekben milyen kapaszkodókat találhatunk, és az előző estén már találtunk is egy érdekes kapaszkodót, azzal kapcsolatban, hogy amikor igazságtalanságot szenvedünk el, akkor mibe lehet kapaszkodni. És akinek az életét megnézzük, és akitől példát merítünk, az egy Pál apostol nevű személy, akit már tegnap este bemutattunk némileg. Az első században élt, egy nagy keresztény utazó volt, és hát főleg neki köszönhetjük azt, hogy úgy elterjedt a kereszténység, ahogy elterjedt. Tegnap este nem olvastuk föl a történetnek az elejét, de hadd olvassam föl, a következő történik, csak hogy megint emlékeztessek mindenkit. Ezt az embert igazságtalanul elítélik, és éppen egy rabokkal teli hajóval Rómába viszik, ahol arra vár, hogy a császár ítéletet mondjon majd ki fölötte, csak azért, mert keresztjén és ezt a hitet hirdeti. Tehát ez az ember egyszerre belső viharokban volt, igazságtalanságot, mindenféle rosszat kellett megélnie, másrészt pedig majd látni fogjuk, hogy belekeveredik egy igazi viharba is, egy kinti viharba a hajójával. De most csak az első négy verset hadd olvassam föl ebből a fejezetből. Miután úgy határoztak, hogy hajón szállítanak bennünket Itáliába, átadták Pált a többi fogollyal együtt a császári csapatból való Julius nevű századosnak, tehát egy katonának. Azután felszálltunk egy adramittiumi hajóra, amely Ázsia tartomány partvidékét akarta behajózni, és elindultunk. Velünk volt a tesszalonikai macedón Arisztarkosz is. Ez Pál egyik barátja volt. Másnap befutottunk Szidónba, mivel Julius emberségesen bánt Pállal, megengedte, hogy elmenjen a barátaihoz, és azok gondoskodjanak róla. Onnan továbbindulva Ciprus alatt hajóztunk el, mert ellenszél volt. Na már most, ahogy olvassuk ezt, nem az volt a szándékom, hogy mindenkiben az irigység és a nyári élmények ilyen feljöjjenek annak hallatára, hogy Ciprus meg efféle helyszínek, ahol Pál járhatott, mert azért ez nem annyira irigylésre méltó, ami történik. Már csak az sem, hogy úgy látjuk, hogy ellenszélben van Pál apostol. Ellenszélben hajózni az nem egyszerű dolog, még ellenszélben biciklizni sem egyszerű dolog, ezt mindannyian tudjuk itt Halason, nemhogy vitorlás hajóval menni. Mégis valami oknál fogva azt mondom, hogy Pál apostolt egy kicsit irigyelhetjük azért, hogy ezt az ellenszelet most átvitt értelemben nézzük, hogy ő neki ellenszélben kellett csinálni valamit. Miért mondom ezt? Van Szenekának egy nagyon érdekes mondása, ókori bölcselő volt, és ő azt mondta, hogy semmiféle szél nem kedvez annak, aki nem tudja, hogy melyik kikötőbe akar menni. Ugye, aki nem tudja, melyik kikötőbe akar menni, mindegy, hogy honnan fúj a szél, az neki nem lesz jó. Annak nincs is ellenszél, aki nem tudja, hogy hova akar eljutni. Ilyen értelemben, hogyha valakinek ellenszél, ha valakit ellenszél akadályoz, az legalább annyit jelent, hogy tudja pontosan, hogy hova akar eljutni. És ez már nagy dolog. Így hát végül is az alapkérdésre, hogy mit csináljunk az ellenszélben, mi a kapaszkodó, már most meg tudom adni a választ, és akkor akár be is fejezhetnénk az előadást. Az ellenszélben az a kapaszkodó, hogy tudjam, hogy hova akarok eljutni. Hogyha biciklivel el akarok menni valahova, és nagy ellenszél van, akkor az egyetlen kapaszkodó az, hogy én nagyon-nagyon oda akarok jutni. És a szél ellenében is fogok tovább menni, és nem hagyom, hogy ide-oda sodorjon engem mindenféle jött-ment szél. Csak hát, ha itt befejezném az előadást, azért fölvetődne bennünk, hogy igen ám, de tudjuk-e, hogy hova akarunk eljutni? Ugyanis Én azt látom, hogy kicsiben, meg nagyban is nagyon kevesen tudjuk azt, hogy hova akarunk eljutni, hogy mi a célja az életünknek. Amikor fiatalokkal beszélgetek, nagyon kevesen vannak közöttük, akik meg tudják mondani, hogy miért is érdemes élniük, milyen irányba kellene elmenniük, egy-két általánosságot kivéve. És ez így van nagy vonalakban is, egész Európában. Talán nem volt még ilyen időszak, mint amit most átélünk, hogy igazából nincsen semmilyen célja az európai társadalomnak. A történelemben mindig volt valami nagy cél. A középkorban az volt, hogy hódítsuk vissza a Szentföldet, összefogott egész Európa, most ez jó volt, nem volt jó, az más kérdés, de összefogtak, és ez volt a nagy cél. Aztán a reformációban nagy cél volt, hogy a Bibliát fordítsuk le, juttassuk el minden emberhez, ez nagyon fontos, ezt tegyük meg. Aztán a felvilágosodás során, akkor az egyház ellen fogtak össze sokan népek, és azt mondták, hogy döntsük meg a sötét középkort, világosság ragyogjon be minden ablakon, és az emberek világosuljanak fel. Aztán jött a szocializmusért harcoltunk, aztán meg a szocializmus ellen harcoltunk, de mindig volt valami, amiért kellett harcolni, vagy valami, ami felé tudta egész Európa, hogy arra kell menni, na az az, ahova tartunk. Most mit lehetne mondani? Mi van Európa zászlajára tűzve? Mi van Magyarország zászlajára tűzve? Hova tartunk? Hova kell eljutnunk? Talán csak annyi, hogy legyen jólét, hogy egészség legyen meg térerő, ahogy azt a most már szinte klasszikussá vált nóta mondja. Egészség legyen meg térerő, aztán más nem kell. Ennyivel megelégszünk. Picit olyan lett egész Európa, olyanok lettünk mi, mint egy viccben, bocsánat, hogy még, de több viccel nem lesz, ez a két vicc van csak, mint az a két katona, akik kimenőre mentek a kaszárnyából, és hát úgy nem túlzottan tolerálható módon, de nagyon-nagyon-nagyon berúgtak. És hazafele menet, hát alig találták volna amúgy is meg a laktanyát, de hát közben még óriási köd is szállt le a tájra, úgyhogy teljesen eltévedtek, fogalmuk sem volt, hogy hol vannak. És ahogy így bolyonganak, egyszer csak meglátnak egy alakot, akit hát megközelítenek, hogy útbaigazítást kérjenek tőle. És amikor odaérnek, nem vették észre, hogy ez az ezredes volt a laktanyának az ezredese, és egy gyanútlanul megkérdezik, hogy hé haver, nem tudod megmondani, hogy hol vagyunk? Hát az ezredes paprika vörös lett egyből, és azt mondja, hogy és maguk nem tudják, hogy én ki vagyok? És erre odafordul egyik a másikhoz, azt mondja, hogy te nagy bajban vagyunk, mi nem tudjuk, hol vagyunk, ez meg nem tudja, hogy kicsoda. Hát valami ilyen helyzet állt elő sajnos Európában, hogy nem tudjuk, hol vagyunk, meg azt se tudjuk, hogy kik vagyunk sokszor, hogy merre tartunk. És most kérném szépen a képet. Ez sokkal komolyabban fogalmazta meg egy 19. század végén élő festő, Paul Gauguin. Ebben a művében ő maga annyira fontos, ad a címe ennek a bűnnek, hogy honnan jövünk, mik vagyunk és hova tartunk. Annyira fontosnak tartotta ezt a képet, hogy miután megfestette, öngyilkossági kísérletet követett el, aztán nem sikerült neki, hála Istennek, még sok szép képet festett, de ő azt mondta, hogy ezzel a képpen mindent elmondott, amit akart. Ennél jobban soha nem fog festeni, és ebben minden benne van. Úgyhogy érdemes megnézni, hogy mi is van benne. Ez egy nagy kérdés, amit föltesz Gauguin, és azt mondja, hogy jobbról balra kell olvasni, nem balról jobbra. Itt teszi fel az első kérdés, honnan jövünk, itt a születésről láthatunk egy részt. Aztán itt azt mondja, mik vagyunk, itt egy serdülő vagy egy fiatal férfi szed valamilyen gyümölcsöt, itt hátul pedig valaki, hát nem tudom, hogy a dezodorának a megfelelő hatékonyságát vizsgálja, vagy valószínűleg arról van szó inkább, hogy az önmagára reflektáló ember, hogy megnézi, hogy mik vagyunk, ugye magát nézi, hogy ő micsoda, és végül itt pedig a halál megjelenik, hogy hová tartunk, egy idős asszony, aki teljesen elbarnult, megaszott, és itt pedig egy fehér madár, ami azt jelképezi, hogy nem tudja igazából, hogy ott valami ismeretlen következik. De ez a kép igazából egy nagy kérdőjel. Nem nagyon ad választ Gauguin arra a kérdésre, hogy honnan jövünk és hogy hová tartunk. Nem tudja megválaszolni. Csak hogy ez elég veszélyes dolog, ha nem tudjuk megválaszolni, hogy hová tartunk. Mert hogyha mondjuk megint csak a biciklizésnél maradunk, hogyha csak úgy biciklizgetni akarunk, akkor mindegy, hogy merről fúj a szél, és hogy merre fordulunk. Mert végül is mindig fordulhatunk arra, mert éppen fúj a szél, és akkor majd el leszünk. De hogyha az ember haza szeretne jutni, hogyha az ember tudja, hogy várja az otthona, és nem jó ott, ahol kint van a szélviharban, akkor nem teheti meg, hogy mindig arra forduljon, amerre a szél fordul, hanem néha ellene kéne menni a szélnek. Így hát a mi társadalmunk, ami nem nagyon tudja, hogy éppen merre kéne tartania, ez a fiatalságunk, aki elveszett és nem látja, hogy merre kéne indulni, nagyon befolyásolható. Hát bárhonnan fúj a szél, arra fordul. Akár gazdasági dolgokról van szó, akár erkölcsi dolgokról. Egy ilyen Európa alakult ki, egy ilyen Magyarországban élünk mi is. Tehát veszélyes dolog ez, ha nem tudunk válaszolni arra a kérdésre, hogy hová tartunk. És veszélyes dolog az, ha nincs ellenszél soha, mert mindig arra megyünk, amerre a szél fúj. Na de ez a Pál apostol, ő megint a reménysugár lesz nekünk ma este. És Pál apostol nem ilyen. Pál apostolnak volt valami, ami miatt ő annyira pontosan tudta, hogy hova akar menni, hogy mindenek ellenére, minden ellenszél és minden vihar ellenére arra ment, amerre eldöntötte. Annyira komoly dolog ez, hogy képzeljétek, ő pontosan tudta előre, hogy őt le fogják tartóztatni, és igazságtalanul el fogják ítélni, még amikor szabad lábon volt. És ennek ellenére úgy döntött Pál apostol, hogy oda megy, Jeruzsálembe, ahol ez megtörtént, hogy letartóztatták, oda fog menni akkor is, ha tudja, hogy letartóztatják, mert neki oda kell mennie. Mi volt az? Mi volt az Pál apostolnál, ami ennyire erősen hajtotta őt? Megint a személyes bizonyságát olvashatjuk az egyik levelében. Ezt írja. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem a célt, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Azt mondja Pál, hogy én futok, és tudom, hogy hova kell mennem, mert van egy mennyei elhívásom. Valamilyen mennyei elhívásom van. De mi ez a mennyei elhívás? Mire gondol Pál? Olyan nehéz ezt érteni. Miről beszél? Egy picit visszakaphatom még a képet? Bocsánat. Erről a mennyei elhívásról tudott ez a festő is, Paul Gauguin is. Ugyanis azt látjuk, hogyha a képet megnézzük, két dolog ugrik előre. Egyrészt ez az alakít, másrészt pedig ez az alakít hátul. Ami nem tudom, látszik, hogy micsoda. Ez egy bálvány szobor, vagy valamilyen vallásos szobrocska. Igen, egy bálvány szobor. Ezt Tahitin élt ez a Paul Gauguin, és ott ilyen szobrokkal tisztelték a maguk isteneit ezek az emberek. De hogy annak ellenére, hogy nem válaszol a kérdésre Gauguin, hogy mi is, hova is tartunk, egy pici sejtést itt megfogalmaz, hogy mintha az Isten tudná megmondani nekünk, hogy hova tartunk, mintha az lenne a megoldás. De míg Gauguin esetében ez csak egy ilyen halvány sejtés, hogy valami olyasmi, valami kék, valami halvány ott a háttérben, ki tudja micsoda, addig Pál esetében ez egy sziklaszilárd elhatározás, egy nyíl egyenes út, és ő pontosan tudja, hogy hova akar eljutni. Mi a különbség kettejük között? Honnan tudja Pál apostol, hogy hova akar eljutni, és miért nem tudja mondjuk Gauguin, annak ellenére, hogy sejti az irányt? Hát pontosan ez a különbség, amit Pál apostol mond, hogy az Istennek a mennyei elhívása az Jézus Krisztus jutalmában, a Jézus Krisztusban van. Hadd érzékeltessem, hogy ez mit jelent. Tegnap nem idéztem filmet, ezért lehet, hogy többen is pánikba estek, mert ez általános szokásommá vált sajnos. Jó vagy rossz szokás, azt majd eldöntitek. Nem tudom, hogy ki látta a Truman Show című filmet. A Truman Show című filmet, igen, hát már nem olyan mai film, ez 98-as, de nagyon, nagyon érdekes film. Röviden elmondom a történetét. Egy férfiról szól, akit örökbe fogad egy valóságsó. Elég furcsa dolog, de ez történik, és születésétől kezdve egy stúdióban él, gyakorlatilag egy óriási nagy stúdióban, ami akkora, mint egy kisváros, amiről ő azt is hiszi, hogy egy kisváros, de valójában minden csak díszlet. Az emberek körülötte színészek, a felesége, a barátai, a munkatársai, mindenki csak színész, és minden be van kamerázva, hogy emberek 100 milliárdjai őt egyfolytában figyelhessék, és ez a Truman Show az ő életének a showja, amit mindenki nézhet. Így is telnek múlnak az évek, aztán egy nap történik valami váratlan. Megjelenik egy nő a showban, aki egyébként csak egy statiszta, egy mellékszereplő, és nem kellene, hogy fontos szerepe legyen, de megakad rajta Trumannek a szeme, és beleszeret azonnal. A show készítői azonnal pánikba esnek, és rövid úton eltávolítják ezt a nőt, nehogy belekavarjon a történetbe. De Truman annyira szerelmes lesz belé, hogy sosem bírja elfelejteni. És mindig csak ez a nő lebeg a szeme előtt, és ha bár nincsen róla képe, megpróbálja a fejében megtartani a képét, sőt, ilyen magazinokat vesz, ahol női arcokból kitépked részeket, hogy abból összerakja annak a nőnek az arcát, akivel ő találkozott, és akiben évek óta szerelmes. És sikerül neki valamilyen montásból összerakni azt az arcot, ami mindent jelent a számára. Ez a nő, aki kívülről jött az ő hamis világába, és ő beleszeretett az arcába. Ez tartja benne a lelket. És aztán később rájön Truman különböző okoknál fogva, hogy ez az egész csak hazugság, az egész illúzió, és hogy ki kell jutnia ebből a világból, a valóságos világba, az igaziba, és neki indul. És a tengeren keresztül megy, pont úgy, mint Pál apostol, és a show készítői pedig ilyen mesterséges vihart bocsátanak rá, óriási szélvihart, alig bír keresztül menni, majdnem megfullad, de csak megy tovább, nem fordul meg, megy egyenesen a cél felé. Mert emlékszik, hogy ennek a nőnek az arcát látta, és oda akar eljutni, ahol újra találkozhat ezzel a nővel. Ki akar jutni abba a világba, ahonnan ő jött? Nem állíthatja meg semmi, nem fél az ellenszéltől. Miért mondom el ezt a példát? Azért, mert Pál valami ilyesmit tapasztalt meg Jézus Krisztussal kapcsolatban. És minden keresztény, aki hallott Jézus Krisztusról, vagy találkozott vele, az ezt éli át, hogy megpillantottuk az Isten arcát. Megláttuk, hogy milyen az Isten. Jézus saját magáról sok mindent mondott. De nem csak erkölcsi tanításokat mondott, hanem például azt is mondta, hogy aki látta az atyát, aki látott engem, az látta az atyát. Jézusban megláttuk az Isten arcát. És Pál apostol miután meglátta az Isten arcát, belé szeretett, és nem bírta többet elfelejteni. Hanem ez az arc lebegett előtte, az élete során egész végig. Mert ezért jött el az Isten ebbe a világba. Tegnap beszéltünk arról, hogy Jézus emberré lett, belépett a mi világunkba, az Isten emberré lett Jézusban. És ezt pontosan azért tette, hogy mi beleszeressünk az Istenbe. És ezzel kivezessen bennünket, célt adjon az életünknek. Átvezessen a viharokon. Mert tényleg ennek a Jézusnak valami elképesztő arca volt. És elképesztő arca van ma is. Ő az a Jézus, aki leprások közé ment, emberek közé, akiket mindenki utált, és nem tett, és menekült tőlük, és ő megérintette a leprásokat. Ez az a Jézus, aki bárhova lépett, az emberek arca felragyogott a reménytől. Ez az a Jézus, aki ledöntötte az igazságtalanságnak és a gonoszságnak a képviselőit a hatalmukból. Ez az a Jézus, aki depressziósokat felrázott az életbe, akkor és most is. És halottakat feltámasztott. Szó szerint és képletesen. Ez az a Jézus, aki megmutatta az igazságot az emberről. Azt az igazságot, ami sokszor nem volt szép, de nagy szükség volt rá. És megmutatta az igazságot az Istenről. Azt, hogy az Isten úgy szeretett minket, hogy önmagát adta értünk. Hogy aki benne hisz, az ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Ez az a Jézus, aki legyőzte a halált, hogy nekünk ne kelljen félni még attól sem. És hogy ma is közöttünk lehessen, ahogy közöttünk is van. Látjátok, hogy ha igazán meglátjuk az Isten arcát, a Jézus arcát, hogy ne szeretnénk bele? Nem véletlen, hogy Jézus úgy beszél saját magáról, mint aki vőlegény, és az ő benne hívőkről úgy, mint aki mennyasszony. Jézus Krisztus a vőlegény, mi vagyunk a mennyasszony. Mert ez az egyház, ez a benne hívők csoportja, akik szerelmesek Jézusba, és keresik az Isten arcát, és készek bármit megtenni azért, hogy hozzá közelebb kerüljenek. Akármilyen széllel ellen, vagy azzal szembe mernek menni, mert úgy érzik, hogy ez az arc egyedül az, ami reményt ad nekik, és ami ki tudja vezetni őket ebből a világból. Kicsit olyan ez, mint amikor én kamaszkoromban szerelmes voltam egyszer egy lányba, akit nem ismertem egyáltalán, csak buszon láttam, így messziről. Most Évi azt látom artikulálja, hogy hazudos vagyok, mert azt mondtam, hogy nem voltam még szerelmes, de nem úgy voltam belé szerelmes, csak nagyon tetszett, jó? Tehát, de úgy éreztem, hogy szerelmes vagyok belé, és tényleg csak láttam egy párszor, és képes voltam órákat ülni valahol, mert tudtam, hogy ott fog majd elmenni, nem beszéltem vele soha életemben, tudtam, hogy ott fog majd elmenni, és akkor ezért képes voltam ott ülni órákat, hogy egy picit közelebb kerüljek hozzá, megpillantsam egy kicsit az arcát. Pál apostol ilyen volt, ez hajtotta őt, hogy megpillantsa a Krisztus arcát, az Isten arcát, ezért bármilyen széllel szembe ment. Én gondolom, hogy Puhit is ezt tartotta meg, amikor nagyon nehéz, elképzelhetetlenül nehéz helyzeteken ment át. Ez tartott meg engem is, és minden más testvért, aki itt van, aki Jézusban hívőnek tartja magát. Ez tartott meg bennünket. És tudjátok, ezért van az is, hogy az egyház jótékonykodik. Nem azért van, mert abban hiszünk, hogy Isten valami mennyei szupershop kártyára pontokat ír jóvá, amikor jót teszünk. Mert így félre lehetne érteni ezt a szöveget, azt mondja, hogy Isten mennyei elhívásának a Jézus Krisztusban adott jutalmáért futunk. De nem szupershop pontokért futunk, hanem a jutalom az maga Jézus Krisztus. Amikor a keresztények jót tesznek, akkor ezt azért teszik, hogy már itt a földön megpillantsák az Isten arcát. Mert amikor egy beteg embernek felvidul az arca, azért, mert meglátogatjuk, akkor megpillantjuk a Jézus arcát. És amikor egy árva gyereknek segítünk, akkor azon megpillantjuk a Jézus arcát. Vagy amikor egy nehéz helyzetben levő embernek megkönnyebbül az arca, akkor is megpillantjuk a Jézus arcát. Ezért csináljuk. Futunk egyenest a cél felé. És amíg nem érünk el a célba, addig pedig próbáljuk összerakni magunknak, mint Truman, a kis magazinokból, a szerelmének az arcát, mi is próbáljuk összerakni a Jézus arcát, hogy minél több helyen azt láthassuk, és az adjon reményt, az adjon erőt ahhoz, hogy tovább menjünk. befejezésül egy tanács, ne értsétek félre. Ez nem azt jelenti, hogy amikor valaki elkezd hinni Jézusba, elkezdi őt követni, amikor szerelmes lesz Jézusba, Jézus arcába, akkor többet nem lesz ellenszél. Pont erről beszélt Puhi is. Attól, hogy ő megtért, nem azt jelenti, hogy elmúltak a viharok az életében, sőt, bizonyos értelemben onnantól kezdve lesz ellenszél. Mert onnantól kezdve tudjuk, hogy hova akarunk elmenni. Onnantól kezdve tudjuk, hogy igazán mi kell nekünk. És onnantól kezdve tudjuk, hogy mi ad egyedül reményt a viharokban. Végezetül tehát, mi a kapaszkodó az ellenszélben? Mi adhat kapaszkodót? Hát tulajdonképpen csak az, hogyha tudjuk, hogy hova megyünk. Az ad kapaszkodót az ellenszélben. Hova megyünk? Haza kéne mennünk. Hazamenni az Istenhez. Ki vár ott minket? Az az Isten, akit Jézus Krisztusban pillantunk meg, és akinek az arcába olyan könnyű beleszeretni. Merj te is beleszeretni ebbe a Jézus arcba. Amen.